A történet folytatódik, az elmúlt vasárnap így fejeztük be, és az apostolok cselekedetei sorozatban most a 9. fejezet lesz előttünk, annak is az első 31 verse. Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpapokhoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba, a zsinagógákhoz, hogyha talál olyanokat, akik az Úr útjának követői, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény ragyogott fel körülötte. És amint földre esett, hallotta, hogy egy hang így szólt hozzá: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő pedig megkérdezte: ki vagy, Uram? Az így válaszolt: én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell tenned. A vele utazó férfiak pedig szótlanul álltak, mert hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak. Saul pedig fölkelt a földről, és kinyitotta szemét, de semmit sem látott. Ezért kézen fogva vezették be Damaszkuszba, és 3 napig nem látott, nem evett és nem ivott. Volt Damaszkuszban egy tanítvány, név szerint Anániás. Az Úr megszólította őt látomásban: Anániás! Ő így válaszolt: íme itt vagyok, Uram. Az Úr pedig így szólt hozzá: kelj fel, menj el abba az utcába, amelyet Egyenes utcának hívnak, és keresd meg Júdás házában a tarzuszi Sault, mert íme imádkozik, és látomásban látja, hogy egy Anániás nevű férfi jön be hozzá, és ráteszi a kezét, hogy lássom. Anániás így válaszolt: Uram, sokat hallottam erről a férfiről, mennyi rosszat tett a te szentjeid ellen Jeruzsálemben, és ide is kapott meghatalmazást a főpapoktól, hogy elfogja mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet. Ezt mondta neki az Úr: menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye nevemet a népek, a királyok és Izrael fiai elé. Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. Anániás pedig elment, és bement abba a házba, rátette a kezét, és ezt mondta: testvérem Saul, az Úr, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, azért küldött engem, hogy újra láss és megtelj szent lélekkel. És egyszerre, mintha pikkelyek estek volna le a szeméről, újra látott, azután felkelt és megkeresztelkedett, majd miután evett, erőre kapott. Néhány napig együtt volt a damaszkuszi tanítványokkal, és azonnal hirdetni kezdte a zsinagógákban, hogy Jézus az Isten fia. Mindenki csodálkozott, aki hallotta, és így szóltak: hát nem ő az, aki üldözte Jeruzsálemben azokat, akik segítségül hívják ezt a nevet, és aki ide is azért jött, hogy megkötözve a főpapok elé vigye őket. De Saul egyre jobban felvátorodott és zavarba hozta a damaszkuszi zsidókat, bebizonyítva nekik, hogy Jézus a Krisztus. Amikor pedig már jó néhány nap telt el, a zsidók elhatározták, hogy végeznek vele. Saul azonban megtudta, hogy mire készülnek, még a kapukat is éjjel-nappal őrizték, hogy megölhessék. De a tanítványok elvitték, és éjjel a városfalon lebocsátották egy kosárban. Amikor Saul megérkezett Jeruzsálembe, csatlakozni próbált a tanítványokhoz, de mindenki félt tőle, mert nem hitték el, hogy tanítvány. Barnabás azonban maga mellé vette, elvitte az apostolokhoz, és elmondta nekik, hogyan látta az Urat az úton, beszélt is vele, és milyen bátran szólt Damaszkuszban Jézus nevében. Ettől fogva velük együtt járt kelt Jeruzsálemben, nyíltan szólt az Úr nevében. Beszélt és vitázott a görög nyelvűekkel, azok pedig arra készültek, hogy végeznek vele. Amikor azonban megtudták ezt a testvérek, levitték őt Cézáreába és elküldték Tarzuszba. Az egyháznak tehát egész Júdeában, Galileában és Samáriában békessége volt. Eközben épült, az Úr félelmében járt, és a Szentlélek segítségével egyre gyarapodott. A történet folytatódik, és azt látjuk, hogy Isten végzi az ő munkáját, Hirdetetik az evangélium, épül a keresztény gyülekezet, az egyház. Nagyon szép volt olvasni ennek a szakasznak a végét. Az üldözés alábbhagy, és újra erősödik Isten népe. Jeruzsálemben és azon túl is. Mert Istennek gondja van arra, hogy az evangélium eljusson a föld végső határáig. Milyen szép ez, milyen csodálatos ez hallani. Igen, így munkálkodik Isten. Milyen szép ezt látnunk így utólag, tudnunk, hogy merre megy ez az egész történet. A múlt héten is elmondtam, hogy ugyanakkor ott, amikor ez az egész történt, az emberek nem, vagy csak részletekben látták, hogy merre is visz ez az út. Nekünk így utólag részben könnyebb ennek örülni, ebben hinni, mert látjuk, hogy jó lesz a vége. Ott és akkor ugyanakkor nem tudhatták, hogy merre is megy ez az egész. Hogyan formálja, hogyan vezeti őket az Isten. Így lehetünk magával a történettel, Saul megtérésével is. Ha valaki ezt a történetet először hallja, akkor azt gondolhatja, hogy hú, hát ez valami rendkívüli, nagyon szépen megrendezett, nagyon szépen felépített, egy nagy ilyen aha élménnyel járó történet, mekkora nagy csoda, milyen nagy dolog, ahogy ez az ember megváltozik. Ha pedig már sokatszor hallottuk, akkor fenyeget bennünket az a veszély, amit a legtöbb ilyen sokszor hallott történettel, hogy rögtön lepereg az egész előttünk. Nagyon gyorsan beindulnak ezek a reflexek, hogy ez miről szól ez a történet, mi az, amire ezen keresztül Isten hív, hogyan kell megváltozni, radikális változásra van szükség. Lehet, hogy hallottunk erről már nagyon sok jó prédikációt, lehet, hogy hallottunk néhány rosszat is, és biztos, hogy ott van bennünk az, hogy igen, amikor egy ilyen dolog történik, akkor hát azt kell kérnünk, hogy Uram, bennünket is így változtass meg, és valami ekkora nagy csodát hozzál, mint amit itt látunk. Sok minden kapcsolódhat és ragadhat hozzá azokhoz a történetekhez, amiket nagyon-nagyon régen ismerünk, amiket nagyon-nagyon sokszor hallottunk. Hallottam ezzel a történettel kapcsolatban ugyanakkor egy olyan hozzáállást és gondolatot is több éve keresztjéntől, aki azt mondta, hogy az élet egy pontján eljutott oda, hogy azt mondja, miért is kéne ugyanannak történnie velem ma, mint ami egykor történt Pállal, Saullal. Hiszen ő egy nagyon nagy eszköze lett Istennek, egy óriási eszköze, egy misszionárius, egy olyan ember, akin keresztül rendkívüli dolgokat ért el. Nem csoda tehát, hogy őre le ilyen látványos és rendkívüli módon kellett, hogy ez az egész megtérés történjen. Miért is kéne, hogy az én életemben ennyire látványosan történjen ez? A változás. Pedig milyen szép ez a történet, és milyen jó belegondolni így ebbe, hogy fú, azért olyan, mintha ez lenne az igazi. Nagyon-nagyon messziről, nagyon mélyről, nagyon távol az Istenről indul valaki, és aztán nagyon látványosan, nagyon hirtelen fordul meg. Lehet, hogy nosztalgiával vagy vágyakozással tekintesz ebbe. Milyen jó lenne, ha neked is ha nekem is lenne egy ilyen damaszkuszi utad. Milyen jó lehet elmondani a kérdésre, hogy te hogyan ismerted meg Istent egy ilyen lenyűgöző történetet. Milyen jó elmondani egy olyan történetet, amiben vannak ilyen elemek, mint például természetfeletti csoda, természetfeletti gyógyulás egy vakságból. Valaki másnak szól az Isten, és ő odajön, én azt gondolom, meg látom, hogy ő jön, és ő tényleg megjelenik, és akkor nagy dolgok történnek. Valljuk be, hogy néha, amikor látunk egy ilyen nagyon különleges történetet, akkor vágyunk arra, hogy milyen jó lenne, hogyha ebből lenne egy ilyen rutin, kiszámíthatóság, ha mindig úgy történne, ha mindig ilyen rendkívüli lenne. És mennyire veszélyes azt gondolni, hogy az Istennek mindig így vagy úgy kell cselekednie. Megtérés. Saul megtérése, ez a felirata ennek a szakasznak. Hányszor és hányféleképpen éltek vissza ezzel a szóval a keresztény egyház történetében? Mennyire terhelt ez a kifejezés? Mennyire sokszor rutinszerűen, felelőtlenül használják keresztények emberekre, hogy hát meg kéne térnie? Mennyire sokszor nem hangzik el, amikor pedig tényleg meg kellene történnie, hogy az Isten most arra hív, hogy térjünk meg, hogy térj meg hozzá. mennyi fájdalom és sebzettség, akár megaláztatás kapcsolódhat ehhez a kifejezéshez. Hányszor történt olyan helyzet, hogy egy közösségbe érve valaki rájött, hogy ahhoz, hogy elfogadják, ahhoz neki ott azonosulnia kell, és idomulnia kell, és jó, hogyha minél előbb egy jó megtérés történetet hoz, és akkor befogadják, akkor békén hagyják. És szeretnék kiemelni egy különös példát. Egyházi iskolába dolgozva 6 évig láttam erre rendkívül súlyos példákat. Amikor fiatalok, gyerekek, akik nagyon jól értették, hogy milyen tanár, milyen vezető, mit vár el tőlük, elmondták azt, hogy hát, ő nekik volt egy ilyen, meg egy olyan megtérési élményük. És ez nem mindig volt igaz. Lehet, hogy azt mondod, hogy hú, hát hogy lehet ilyennel hazudni. De gondoljuk csak el, hogyha nagyon erős egy nyomás egy közösségben, nem lehet, hogy valaki e felé mozdul el. A másik véglet, amikor vannak olyan gyülekezetek és olyan istentiszteletek vagy igehirdetések, amiben egy szó sem esik arról, hogy Isten arra hív, hogy megváltozzunk, hogy ő átformál, hogy ő tényleg 180 fokos fordulatot szeretne az életünkben. Hányszor és hányszor hangozhat el ez a szó úgy, ahogyan az Isten arra nem hív bennünket, és hányszor hiányzik az erről való beszéd. Még 2 rövid példát, mielőtt ráfókuszálnánk arra, hogy mi az, amire itt Isten bennünket hív. Az egyik, hogy amikor készültem, az képződött meg bennem, hogy picit olyan ez a megtérés és a megtérés élmény, mint a nyelvvizsga a diplomához. Amíg nincs nyelvvizsgád, addig nincs diplomád. És nagyon sokszor érzik ezt azok, akik ilyen úton vannak, hogy ez mekkora nyomás, hogy ott kell lennie, meg kell lennie annak a papírnak. És lehet, hogy egy ilyen nyomás van, hogy ha nincs egy korrekt megtérési élményem, és ha megkérdezik, hogy te hogy tértél meg, és azt mondom, hogy hát ez egy folyamat volt, és egy nap egyszerűen csak így realizáltam, hogy az Isten engem szeret, az egy ilyen másodrendű állampolgárságot jelent bizonyos típusú közösségekben. A második maga a szó, a szóhoz kötött erő, mint hogyha rendkívüli jelentősége lenne, mint egy ilyen varázsszó lenne. Képzétek el, az Avasdél lakótelepi missziói gyülekezetben 2,5 évig voltam lelkész Miskolcon, és ott 1 év után egyszer egy igehirdetésben ez a szó így előfordult, de valahogy így része volt, ez a megtérés szó, és odajött hozzám egy néni az istentisztelet után, akit nagyon-nagyon szerettem, de látszott, hogy picit ilyen gyanakvó, megölelgetett, és azt mondta, végre! Végre! Prédikálta a megtérésről. És mondtam neki, hogy hát minden vasárnap erről van szó, és hogy másféle módon, de ez benne van, de hogy ő várta a szót. És valahol persze értettem is, hogy miért volt fontos neki ez a szó. Nagyon sok gyakorlat, terhelt kifejezés. Ezzel együtt Isten arra hív bennünket, hogy ahogy a múlt vasárnap a Fülöp történeteiben, itt is meglássuk azt, hogy mi az, amit ő cselekszik. Mi az, amit ő elvégez. Mi az, amiben ellenállhatatlanul ott van. És mi az, ami az ember dolga, miközben Isten jelen van és cselekszik. Mert hogy a megtérés, mint szó, a görög szó azt jelenti, hogy a gondolkozás megváltozása. És valljuk be, hogyha valami az emberben nem, vagy nagyon-nagyon kis eséllyel tud megváltozni, az a gondolkozása. A mély, belső struktúrái, ahogy gondolkozik a világról, ahogy zsigerileg reagál más emberre, magára. Ezek nem tudnak megváltozni, anélkül, hogy az Isten ne könyörülne rajtunk. De ő ebben képes változtatni és formálni. Így nézzünk, hát tehát most ennek a történetre, erre a történetre, hogyan változtatja és formálja meg a dolgok menetét az Isten. 5 rövid állítást fogok elmondani nektek, hogy miben láthatjuk azt, hogy milyen az Isten cselekvése, milyen az a változás, amit Isten végez el, hogyan változtatja meg Isten ezt az embert, Sault. Ki is lesznek vetítve ezek a pontok, hogy talán jobban tudjuk követni, és jobban tudjuk kapcsolódni hozzá. Ahogy látjuk ezt a történetet, és egyben elolvassuk Saul megtérése történetét, először azt láthatjuk, hogy az Isten cselekvését nem lehet kiszámítani és irányítani. Meg is jelent. Mert hogy Isten, aki szuverén és mindenható Úr, úgy cselekszik, ahogyan azt ő jónak látja. Isten ebben a történetben is az abszolút irányító. Ő a rendező, ő tartja a kezében a dolgokat. Gondoljátok csak el, ő az, aki megengedi, hogy Saul leveleket kapjon a főpaptól. Elmegy a főpaphoz, és ő megengedi azt, hogy ő felhatalmazást kapjon arra, hogy üldözze a keresztényeket. Megengedi azt, hogy menjen ezen az úton, kíséri őt, követi őt, ezen a körülbelül 200 kilométer hosszú úton Jeruzsálemből Damaszkuszba, ami az addigi körül, az akkori körülmények között több napot, talán 4-5 napot is igénybe vett, és ő úgy látja jónak, hogy ennek az útnak a végén, Damaszkuszhoz közel, egyszer csak megállítsa ezt az embert. Ő időzít, ő dönti el, hogy mi és hogyan történik. Nem lehet kiszámítani, és nem lehet irányítani, hogy hogyan végzi ezt a változtatást az Isten. Nagyon fontos látni ebben a történetben, hogy ez a Saul ez nem akart megtérni. Nem egy olyan történetről van szó, hogy egy nagy evangelizátor döntésre hívja az embereket, akik előre jönnek és imádkoznak értük. Nem egy olyan helyzetről van szó, mint amiben valahol mi is vagyunk, hogy valahol azt érezzük, hogy mi lépünk az Isten felé, mi valamit teszünk. Ez az ember nem megtérni akar, meg akarja ölni a keresztényeket, mert azt gondolja, hogy nagy veszélyt jelentenek, és alávaló emberek. És Isten megállítja őt. Isten az, aki irányít. Saul, mint egy felbőszült vadállat, roham Damaszkuszba, és megy, feldühödve, hogy elpusztítsa a keresztényeket. És egyszer csak Isten elé áll, találkozik vele, és találkozik az igazi ellenségével, Jézussal. Erre nem számított Saul, ez nem volt benne a történetben, talán esze ágában sem volt ez. Találkozik Jézussal, aki a problémáinak az igazi forrása. Ha nem lenne Jézus, nem lennének keresztények, és nem lenne szükség arra, hogy ő tegye azt, amit tesz. Isten az, aki irányít, Isten az, aki előkészíti a dolgokat, és ebben a helyzetben Sault egyáltalán nem egy olyan embernek látjuk, aki aktív és cselekvő és dönt, hanem a Jézussal való találkozásban összeroppan. Ennek a súlyában megsemmisül, leesik alóról, megvakul, és az üldözőből valamilyen módon üldözötté válik. Így tervezte el ezt az Isten. Így gondolta ott és akkor megtenni. Nem a forma a lényeges, hogy miért ilyen látványosan és miért pont így, hanem az, hogy ezt ő így gondolta jónak. A második állítás, hogy azt látjuk a történetben, hogy Isten cselekvése, ahogy a változást munkálja, az folyamatokat indít el. Olyan folyamatokat, aminek nem lehet látni a végét. Nagyon könnyen azt gondolhatnánk, hogy a Saul megtérése az egy ilyen nagyon erőteljes, ilyen odacsapás volt, vagy megállítás, akkor Isten a gondolkozását jó irányba terelte, ugye ez a 180 fokos fordulat, beállt az irányba, és onnantól ő ment, és Isten szolgálja lett, és ugyanazzal a hevülettel, csak most már a jó ügynek szolgált. De nem erről van szó. Ha megfigyeljük és tovább olvasnánk Pál apostolnak, ugye aki Saul egyelő Pál apostolnak az útját, azt látnánk, hogy Isten nagyon hosszú ideig tanítja őt. A damaszkuszi út a kezdete volt egy olyan folyamatnak, aminek ott és akkor nem lehetett látni a végét. Azt mondja Calvin, hogy akit az Úr tanulékonnyá tesz, azt tanítja is. Akiről nyilvánvalóvá lesz, hogy képes és hajlandó tanulni, azt hosszú távon tanítani fogja. A megtérés, a damaszkuszi út és az első missziói útja között Pálnak több mint 10 év telik el. Nagyon-nagyon sok idő, ami alatt Isten tanítja Pált. Ami itt történik, az egy nagyon-nagyon fontos fordulat, de ezután majd Jeruzsálembe kell mennie, tapasztalnia és tanulnia az apostoloktól. Aztán mennie kell tovább Cézáreába és Tarzuszba, és aztán van Pálnak egy Arábiában töltött több éves időszak, amiről nagyon-nagyon keveset tudunk, hogy ott hogyan tanította az Isten. De ez a hosszú folyamat volt, amin őt felkészítette és elindította az ő munkájába. Ne gondoljuk azt, hogy minden megtörtént a damaszkuszi úton. Itt az irányváltás történik meg, nagyon-nagyon radikális módon. De ahol Isten cselekszik, ott nagyon gyakran olyan folyamatokkal van dolgunk, amikor elkezdődnek, annak nem lehet látni a végét, hogy merre is tart ez az egész. Harmadszor azt látjuk a történetben, hogy Isten ezzel, amit ott tesz, nem csak Saul életében, de mások életében is, és az egész keresztény egyház életében átrendezi az erőviszonyokat. Isten cselekvése, a lényegi változás, az a megtérés, amit Isten hoz, az átrendezi az erőviszonyokat. Az nem valami kis kozmetikázás, az nem valami kis összerendeződés, hanem az egy teljesen új helyzet. Azt látjuk, hogy Saul, aki egy nagyon büszke és elvakult keresztény üldöző, aki arra volt felkészülve, hogy ő bevonul Damaszkuszba, diadalittasan, úgy, hogy tudja, hogy félnek tőle. Nem tudom, figyeltétek, hogy Anániás mondta, hogy hallottuk, hogy jön ez a Saul és hozza a leveleket. A menta híre talán előtte. Arra volt felkészülve, hogy bemegy, és ő megmutatja az ő hatalmát és erejét. Ezt az embert összezavarodva, vakon támogatják be ebbe a városba. Átrendezett erőviszonyok. Megmutatja az Isten, hogy ki az Úr. Pál, aki foglyokat akart ejteni, aki Krisztus hívei voltak, Krisztus foglyaként vonul be Damaszkuszba. Átrendezett erőviszonyok. Meg kell élni ennek a nagyon büszke embernek, hogy mit jelent ekkora megaláztatásban részesülnie. Az üldöző immár az üldözöttek oldalán áll. Tanul ez belőle a tudását, a tapasztalatát, mindent Isten országa építéseire fogja használni. Azokat az erőforrásokat, amiket az Isten neki adott, most ő másra kívánja használni. Gondoljuk csak el, mekkora kegyelem és ezekben az átrendezett erőviszonyokban, hogy mutatkozik meg az Isten hatalmas szeretete és kegyelme. Megtehette volna, hogy ott a damaszkuszi úton egyszerűen megöli Sault. Megtehette volna, hogy úgy őrzi meg az ő szentjeit, az ő gyermekeit, hogy ezt az üldözőt eltapossa, mint egy kis hangyát, és azt mondja, megmutatom az én hatalmamat, hogyan őrzöm meg az én gyermekeimet. De Isten másként szeretné átrendezni az erőviszonyokat. Megállítja, beszél vele, lehetőséget ad neki, mert terve van az ő erejével. A negyedik állítás a történetből az, hogy amit itt látunk, Isten cselekvése, az a változás, ami megtörténik ebben a Saulban, annak hatása lesz a szellemvilágra is. Az igazi, valódi, lényegi megtérés és lényegi változás nem marad semleges a láthatatlan világra nézve. Az igazi lényegi változás nem csak azt jelenti, hogy innentől én keresztényként definiálom magamat, hanem az igazi lényegi változásról tudni fog a láthatatlan világ is. Az üldözés során, amikor Saul üldözi a keresztényeket, nagyon hamar megtapasztalja, hogy mit jelent üldözöttnek lenni. Ő az, aki a gonosznak, a sátánnak az eszköze, aki el akarja pusztítani a keresztényeket. És az ő kiiktatása, az ő megváltozása ebből a helyzetből hatalmas vereség a sátán számára. Pontosan látjuk, hogy a sátán ezt nem hagyhatja annyiban. Nem tudom, hogy feltűnt-e nektek, hogy a történetben, ahova ez az ember ezután elmegy, mindenütt meg akarják ölni. Nem csak, hogy így vitatkozgatnak vele, hanem Damaszkuszba meg akarják ölni, Jeruzsálembe meg akarják ölni, és ha olvassuk tovább a missziói utakat, első missziói út után minden egyes helyen meg akarják ölni. Ő, aki mások halálát és vesztét okozta volna, most átkerült a másik oldalra, és ne higgyük, hogy azért van ez csupán, mert olyan nagy dühöt váltott ki, és hát ezek emberi indulatok voltak. Lássuk meg emögött a gyilkos, pusztító szándék mögött azt, hogy a sátán nem tudja elviselni, hogy ekkora vereséget szenved, és bosszút akar állni, és vissza akar vágni. Ellen támadásba lendül. De persze Isten hatalmasabb, és megőrzi az ő szolgáját. De teljesen világos, hogy ami itt történik, annak hatása van a szellemvilágra. Ami azonban a legnagyobb hatás lehetett, az az, hogy nem csak, hogy Saul a gonosz eszközéből Isten eszköze lett, de bűnbocsánatot kapott és kegyelmet nyert. A még nagyobb csapás az ördög számára nem csak Saul ennek az egy embernek a lelke volt, hanem hogy rajta keresztül nagyon sok emberhez eljutott a kegyelem, az evangéliumnak a híre, és nagyon sok ember vált ezáltal szabaddá, mert az igazi veresség a gonosz számára az, hogyha az ember kiszabadul a bűnfogságából, hogyha eljut a Krisztussal való örök életre. Nem kell az evangélium ellenségének lenni, nem kell üldözőnek lenni valakinek ahhoz, hogy veszélyt jelentsen a gonosz számára a másik oldalon. Isten kegyelmének a kiáradása az, ami átrendezi a viszonyokat szellemi tekintetben is. De nem csak a láthatatlan, hanem a látható világra és a látható közösségre is hatással volt. Ez a fajta változás, amit Isten itt elhozott, és ez az ötödik állítás. Isten cselekvésének, amikor Isten beavatkozik, annak mindig hatása van, az igazi megtérésnek, változásnak hatással van a láthatóra, a közösségre, a társadalomra, az emberi kapcsolatokra. A lényegi változások történnek benned, bennem, bennünk, közöttünk és körülöttünk, annak biztos, hogy hatása lesz mind arra, amiben élünk. Mert hogy a kegyelem, ami az embert szabaddá teszi, az evangéliumnak az öröme, ami átformálja, az az új gondolkodás, az a megváltozott hozzáállás, az új élet, az átformálja a kapcsolatokat is. Gondoljuk csak el, mekkora kihívás ez. A konkrét történetben nem csak Saulnak, de a környezetének is. Ha valaki keresztény lesz, az a környezetére is meglehetősen nagy terhelést ró. Mert ez azt jelenti, hogy a korábbi egyensúlyok fel fognak bomlani. A korábbi rossz, de megszokott működések meg fognak változni. Saul megváltozása, megtérése nyomán nem csak az ő hozzáállása változott meg, nem csak őt akarta formálni Isten, hanem a közösséget is. Gondoljuk csak el, milyen alázat és milyen formálódás volt Anániás útja, akinek oda kellett mennie hozzá. Gondoljatok bele abba, hogy amikor a keresztény közösség befogadta ezt az embert, milyen bizalmatlanságot kellett legyőzni, milyen gyanakváson kellett túllépni, meg kellett neki bocsátani. Hiszen nagyon sok szenvedést hozott ő korábban a testvéreknek. Nem hiszem, hogy ez egyik pillanatra a másikra nagyon könnyedén történt. A környezetnek is változnia kell, amikor Isten igazi változásokat hoz. Befogadás, megbocsátás, a bizalom helyreállása. Gondoljuk csak el, mekkora hatással volt ez a későbbi gyülekezetek életére, a későbbi misszióra. Ahogyan itt, ebben a környezetben, a Saul környezetében lévőkben átformálta azt, ami mélyen sérült. Biztos, hogy sokféle pontot fel lehetne még itt sorolni, hogy milyen az Isten cselekvése, és lehet, hogy te ezt tapasztalod, érzed és ismered, és lehet, hogy még nem. Ezen az Isten tiszteleten Isten nem arra hív minket, hogy csak gyönyörködve ebbe a történetbe elkönyveljük újra, milyen nagy dolgok történtek Saullal, de jó, hogy van egy ilyen történetünk. Nem arra hív minket, hogy méricskéljünk és hozzá viszonyítsuk azt, hogy akkor mi most hol tartunk ebben, hanem nem kevesebb dologra hív bennünket, mint arra, hogy teret engedjünk az ő cselekvésének, várjuk és kívánjuk azt a változást, amit ő nekünk készít, várjuk és kívánjuk azt, hogy ő át akar minket formálni, akár így, ami ebben a történetben is benne van, akár máshogy. Végül Ezt szeretném nektek felajánlani, és erre szeretnélek benneteket hívni. Hányszor van az, hogy van egy bibliai történet, ami nagyon érdekes, és annyira jól el tudunk benne mélyülni, annyira sokat tudunk róla gondolkodni, és aztán a végén néhány nap vagy néhány hét múlva azt látjuk, hogy igazából semmi hatása nem volt az életünkre. Ez a mai történet különösen nem egy ilyen. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy egyszerűen csak elmenjünk mellette. Nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy csak kicsit úgy megpiszkálja a lelkünket, okozzon egy ilyen kellemes, bizsergető érzést, valami megnyugvás, hogy na jó, hát mi az Istené vagyunk, egyszer már megtértünk. Hanem arra hív bennünket, kedves gyülekezet, hogy itt és most álljunk az Isten elé. Térjünk hozzá. Keressük azt, hogy ő hogy akar bennünk változást előidézni. Nem olyan változást, amit mi egymásból kényszerítünk ki. Nem olyan változást, amit valaki más mond neked, hogy meg kéne változnod. Nem olyan változást, amit magadtól vársz pusztán el, hanem azt a változást, amire csak ő képes. És lehet, hogy most kétkedsz, miért változzak meg? Hiszen ahogy van, az úgy jó, legalább azt ismerem. És lehet, hogy fájdalmas hallani neked ezt, mert annyiszor próbáltál már megváltozni, és kudarcok kísérik a változásokat. Nagyon sokszor próbáltam már, és nem ment. Mindenféle módon közeledtem az Isten felé, és vártam őt, hogy tegyen valamit, és nem történt meg az a változás, és csalódtam magamban is, meg az Istenben is. Mindezekkel együtt jöhetünk most Isten elé. Ráadásul az Isten tiszteletnek a különlegessége azzal szemben, amikor otthon olvasod ezt a történetet, hogy együtt fordulhatunk Istenhez. Nem azt mondom innen a szószékről, hogy térjetek meg, hanem hogy arra hív Isten, hogy térjünk meg hozzá. Hogy kérjük azt, hogy ő hozza el azt a változást a szívünkben, a gondolatainkban, az elménkben, az akaratunkban, amire képtelenek vagyunk magunktól. Ő végezheti el bennünk, hogy a rutinok, a szokások megváltozzanak. Ő végezheti el bennünk, hogy elforduljunk konkrét bűnöktől, amik rombolják az életünket. Ő végezheti el bennünk, hogy végre kiálljunk azért, amiért ki kell, és ne sodródjunk a környezetünkkel. Ő végezheti el, hogy megváltozzon a világról alkotott képünk, és nagyon-nagyon sokáig sorolhatnám. Kedves gyülekezet, Isten most arra hív bennünket, és ezzel fogunk most egy kis időt tölteni, hogy menjünk elé, és hívjuk őt, és várjuk őt, hogy végezzen el olyan változásokat, amire szükségünk van. Nem ígérhetek semmi rendkívülit, fényt vagy villanást, mint ami Saulnál volt, hanem egyszerűen csak azt, hogyha kitesszük magunkat Istennek, ha őt hívjuk, akkor hisszük, hogy ő valamilyen módon válaszol. Azt mondja Jakab levele, közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Nem tudom, hogy most miben vagy a részleteiben. Nem tudom, mennyire érzed, hogy szükséged van arra, hogy Isten kegyelme átformáljon. De ha valami lényegi változást hozhat az életedbe, az az, hogyha hittel először vagy újra megragadod azt, hogy Jézus Krisztus érted is meghalt és szenvedett az evangélium igaz az életedre, ő helyre akar téged állítani, és ő képes lényegi változást hozni. Imádkozni fogok pár szóban, és tényleg hívjuk Istent, hogy munkálja bennünk azt, amit ő szeretne. És utána fogunk énekelni egy éneket, amiben kérlek, hogy kapcsolódjatok be, aztán megint egy picit csendben fogunk majd lenni. Menjünk Isten elé, és várjuk őt, hogy cselekedjen. Urunk Istenünk, téged hívunk most, és kérünk, hogy végezd el azt a változást bennünk, amire szükségünk van. Formálj bennünket, Urunk. Tégy a tieid, és a gondolkozásunkat, a nagyon mély berögzöttségeinket formáld át. hadd tegyük ki magunkat annak, hogy te miben szeretnél minket formálni és újjáteremteni. Munkáld ki bennünk mindezt, Urunk. Jövünk eléd úgy, ahogy vagyunk, és kérünk, hogy testestől, lelkestől ragadj meg bennünket. Hívunk Szentlélek, hogy cselekedj, és végezd a te átformáló munkádat. Jézus nevében, amen. Azt a kegyelmet, amivel átölelsz minket, amivel vársz, köszönjük neked. Azt, hogy a jelenléted valóság, köszönjük, Urunk, hogy beléd kapaszkodhatunk. És hisszük, hogy nem csak itt az Isten tiszteleten, de ezután is te képes vagy megragadni. És kiáltunk most azért, Urunk, hogy ne engedj a vesztünkbe menni. Hogyha bármilyen módon hasonlóan, mint Saul, lehet, hogy egész más összefüggésben, de rohanunk a vesztünkbe. Állíts meg és szabadíts meg, könyörülj. De így könyörgünk nem csak magunkért, hanem a környezetünkért, és hozzuk eléd most, Urunk, azokat az embereket, a családunkban, a szomszédainkat, a munkatársainkat, Urunk, akik a te átformáló munkád nélkül elveszettek, akiket lehetetlen megváltoztatni. Urunk, könyörülj rajtuk, irgalmazz nekik. Imádkozunk, Urunk, hogy minél több embernek ebben az országban és az egész világon mutatkozz be, és mutasd meg magadat nekik, és állítsd meg őket. Formálj át őket, Urunk. És különösen imádkozunk most azért, Urunk, hogy az a változás, amit elvégzel bennünk, közöttünk, az legyen gyógyító hatással a kapcsolatainkra, a közösségeinkre. Így gyógyítsd és erősítsd a gyülekezetünket. Így imádkozunk, hogy gyógyítsd és erősítsd ezt a várost, Budapestet, Gazdagrétet. Így formáld át, Urunk, a mi társadalmunkat is. Add, Urunk, hogy gyógyulás lehessen a bizalomban, az egymás felé fordulásban. Imádkozunk azokért a testvéreinkért, Urunk, akiknek különösen szükségük van most a megerősítésre, akik gyászban vannak. Imádkozunk a gyászoló családokért, akár azokért, akik ezen a héten, vagy az eljövendő héten fogják utolsó útjára kísérni ahogy szeretüket. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik félelmek közt élnek. Imádkozunk azokért, Urunk, akik nem tudják elhinni, vagy tapasztalni, hogy te cselekszel. Könyörgünk azokért, Urunk, akik betegek, gyógyítsd őket. Maradj velünk, Urunk, és engedd látnunk, Urunk, azt, hogy te cselekszel. Hallgass meg Jézus nevében, aki így tanított imádkozni minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.